Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyántól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, mennybe menetel ünnepére, igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében, a 31-től a 34. versig, a következőképpen. Mit mondjunk hát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki Isten jobbján van és esedezik is értünk. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, földiekkel játszó égi tünemény, Istenségnek látó csalfa vak remény, kezdi Csokonai Vitéz Mihály a Reményhez című versét. Hát most vajon mennybe menetel napján ez történik velünk is? De csalfa remények csalnak meg? Vagy éppen olyasmiről van szó, amit aztán Vörös Marti Mihály a Merengőhöz címezve ír meg versében, hogy hová merült el szép szemed világa, mi az, mit kétes távolban keres? Talán a múlt idők sötét virága, mint a csalódás könnyen rengedez? Hát nem kell mennybe menetelkor úgy éreznünk, hogy vak remények áldozatai lettünk, és messzi távolba merült el szép szemünk világa, ahogy az égre merednek a tanítványok is. Ezen a napon különösen is elénk kerül az, hogy mi is a valóság, és mi az, ami csak illúzió ebben a világban. Hát nem úgy állnak el a tanítványok is tanácstalanul, hogy érvényes rájuk Vörös Marti versének folytatása is, hogy ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalul festett egekben néz, mi az, mi ember boldoggá tehetne. Hát nem így néznek a tanítványok is szinte valóban már kancsalul az égbe, merengve, távolba keresve valamit, ami teljesen reménytelen. Hát miként is vélekedjünk Jézus távozásáról és a tanítványi szemünk égre szegezéséről. Hiszen mi annyira a valóságot akarjuk mindig megragadni, a kézzel foghatót, az előttünk levőt, az igazit. De az azt is jelenti, hogy a földire figyelünk, mert az végső soron az igazi nekünk, az, amire biztosan tudunk építeni, a szilárd, hétköznapi valóság talaján állva lehet megmaradni ebben a világban. De ez az ünnep most különösen is arra hív minket, hogy merengjünk csak az égbe. Ritkán beszélünk erről, és tényleg egyszerűbb a hétköznapi dolgokról beszélni, a mindennapokról, amit megszoktunk, amiben otthon vagyunk, ami biztos és szilárd számunkra. Hát az ég, az nem szilárd, onnan le lehet pottyanni, oda nem jutunk fel valójában. És most mégis arra figyeljünk, hogy Jézus felemeltetett, ahogy most itt Márk leírja, az égbe. Nem azért, mert az ég lenne a lakóhelye aztán, hanem egyszerűen csak ennyit tudnak a tanítványok a saját tapasztalatukkal megfogni. Jézus eltávozik erről a földről, ennyiben fizikailag is, és többé nincs közöttük. Nézzünk fölfelé. Nem azért, hogy aztán a felhőktől eltakart Jézus után csak bambuljunk, mint a tanítványok tették, és már az angyalnak kell rájuk szólni, hogy hát most mit néztek itt ennyit. Hát látjátok, hogy ment el. Jézus így fog visszajönni. Azért is nézzünk fel, hogy értsük, hogy mi a valóság és mi az illúzió ebben a világban. Ne ragadjunk bele pusztán a földiek szemléletébe és szemlélésébe. Hát nehogy éppen a csalóka ábrándoktól óvó költő szavai nyomán ejtsenek aztán rabul a csalóka ábrándok, a hamis illúziók. Mert ezek valóban igyekeznek minket legyőzni, letepelni, vagy birkózó kifejezések két vára fektetni. És süppedj bele ebbe a világba, elég neked az, ami itt van. Nem kell többre tekinteni, hiszen hát az annyira bizonytalan és köddé fosztik könnyen. És más vonalon is mindig érezzük az ellenséges erők hatalmát rajtunk, ahogy támadásnak vagyunk kitőve. És bizony azt is érezzük napról napra, hogy nem bírunk ezekkel az erőkkel. Hiszen hányszor határoztam el, hogy komolyan veszem a hitemet, hogy fegyelmezettebb leszek ezután, hogy nem bántom meg a másikat, és nem szólok rögtön vissza, hogy többet olvasom a Bibliámat, hogy jobban engedelmeskedem Istennek. És aztán ismét azon kapom magamat, hogy kétségek gyötörnek, hogy már megint nem tudtam tűrtőztetni magamat, hogy már ki tudja, hányadszor bántottam meg a körülöttem élőket, hogy már megint elmulasztottam az elcsendesedést, az igeolvasást, már megint vétkeztem Isten akarata ellen. Hát kivéd meg annyi támadás sortüzétől. Hálapostól egyetlen egy pontra rámutatva, minden ellenkező tapasztalatunkkal szemben mégis megfordítja a kérdést. Azt mondja, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Hát aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent. Mindent az égvilágon. Persze ebben mindenben mi hajlamosak vagyunk a földi létünkhez szükségeseket érteni csupán. Hogy legyen minden, azaz mindennapi kenyér, meg mindennapi ruházat, meg mindennapi élvezet. És elfeledkezünk arról, ami már nem mindennapi, hanem az örökké valóságban gyökerezik. Mennyire megelégszünk azzal, ami valóság, és kézzelfogható biztos. Amit megehetünk, amit fölölthetünk magunkra, amivel másoknak is akár dicsekedhetünk, és mennyire háttérbe szorul Istennel való kapcsolatunk, ami nem ragadható meg a kezünkkel, amit nem tudunk előrángatni és dicsekedni vele másoknak, hogy nekem ez van, ez az én kincsem. Pedig Luther nem véletlenül mondja, az egyháznak az igazi és tulajdonképpen egyetlen kincse az az evangélium, Isten igéje. Lehet, hogy ezt nem tudom kézbe tartani most, és így kiosztani, de ebben jelenik meg igazán Isten hatalma, és ezért is kell megérteni, hogy mi ebben a világban a mulandó és az illúzió éppen ezért, és mi az, ami maradandó ezért, tényleges valóság. Mi hát az igazi valóság, és mi a csalóka, illúzió, a látszat ebben az életünkben és világunkban. Mert hát valljuk meg őszintén, hogy nem csak a mai emberek általában vannak vele így, hanem ha azt nézzük, hogy miről vall az életfolytatásunk, a tetteim, a szemléletem, ahogy gondolkodom, ahogy hozzáállok egyes eseményekhez, vagy teendőkhöz, jelenségekhez, hát akkor bizony meg kell vallani, hogy mi keresztények is sokszor csak illúziónak látjuk a mennyet. Szemben a földi valósággal, az igazival. Hát annak ellenére, hogy elméletileg tudhatnánk, hogy pont fordítva van. Jézus éppen ezért nem eltávozott a valóságból az álmok ködébe, ahol aztán már nem lehet őt megtalálni, hanem eltávozott a fejünk feletti felhő ködén át ugyan, de azoknak az illúzióján át a mennyei a legigazabb valóságba. Nagy kérdés hát, hogy nem keverjük-e össze a menny valóságát a föld illúziójával, és nem képzeljük fordítva ezt a világot. Mint egy bűvész előadásában, az illúzionista előadásában, ahol elkápráztatja az embereket a trükkjeivel. Nem járunk-e úgy, mint egy ilyen film, a Mágus című film, ahol ez a tét. De talán ismerünk más hasonló regényeket is, de most ez a film van előttem, és ez tökéletesen ábrázolhatja számunkra most ezt a kérdést, ami mennybe menetelkor a valóság és az illúzió helyzete. Muszáj röviden összefoglalni, talán nem lesz túl tömör és túl zavaros. A lényege az, hogy megjelenik Bécsben a monarchia idején egy illúzionist, egy mágus nevezetű bűvész, eltápráztatja az embereket a trükkjeivel, egészen oda vannak, de fölkelti Leopold herceg figyelmét is, aki hát a maga racionalista felfogásával persze igyekszik megtalálni a trükköknek a magyarázatát. És hogyan lehet azt kivitelezni? Mert hát itt azért varázslásról természetesen nem lehet szó. Itt valami trükk van a háttérben. És aztán kiderül, hogy a bárónő, a herceg menyasszonya, az a gyerekkori szerelme volt ennek a mágusnak. És most visszatért, és tulajdonképpen erről szól a további esemény, és ő maga foglalja aztán a rendőr főnöknek a kérdésére, hogy hát ezeket a trükköket miért is csinálja, és mire megy ki a játék, akkor tulajdonképpen azt mondja, hát, hogy vele legyen. És odáig fajulnak az események, nyomoznak, illetve megfigyelik, hogy végül a bárónő bejelenti a hercegnek, hogy elhagyja. És aztán legközelebb holtan találják a hercegnőt, vagy a bárónőt. Folytatódnak az előadások, de új műsorral, és ezekben az estékben egy-egy ilyen szellemszerű módon jelennek meg alakok, többek között aztán a vége felé már maga a bárónő, és nem a bűvész, hanem a néző közönség mondja ki valójában az ítéletet, hogy hát a herceg ölte meg. És minden jel erre mutat. És a legutolsó előadáson már nincs tovább, elfogatási parancs van, jön a csendőrök serege, hogy elfogják a bűvészt, és amikor meg akarja fogni a rendőrfőnök, akkor átnyúl a bűvészen, és ő föláll, és áthatol rajtuk, és aztán el is tűnik köddé, mint ahogy az illúzióként megjelenített korábbi alakok. Mi hát az illúzió, és mi a valóság? Mert aztán a film folytatása is még jön természetesen, és valóban az valósul meg, amit a rendőrfőnöknek a miértről mondott, mint a végén elmegy a nagybátyja tanyájára, és ott várja a bárónő. Addigra Leopold már öngyilkos lesz, mert hiszen úgy terelték a nyomokat, hogy ő legyen a gyilkosság gyanúsítottja. Hát így kell valahogy ehhez a filmhez hasonlóan is megértenünk, és ne ez legyen a sorsunk, hogy aztán a legutolsó pillanatban kell meglepődnünk, és megdöbbennünk, és pórul járnunk, hogy az, amit szilárd valóságnak képzeltünk egész életünkben, az kiderül, hogy csak illúzió. Ez nem valami trükk miatt, hanem egyszerűen azért, mert Isten valósága, ami ugyancsak hittel ragadható meg, és nem a kezünkkel, de mégis sokkal valóságosabb, mint ez a földi világ. És azt is megérthetjük mennybe menetelkor, hogy Jézus távozása nem igazi távozás. Nem azt jelenti, hogy ezután nélküle maradunk, hanem azt jelenti pont, hogy ezután tud igazán velünk lenni. 40 napig még ott járt a tanítványokkal, életében is járta az országot, bizonyos helyekre eljutott, de nagyon sokra nem. Most pedig már mennybe menetelkor azt ígéri, hogy minden napon, és talán hozzátenni, minden helyen ott vagyok közöttetek. Meg kell csak értenünk, hogy mi az illúzió és mi a valóság. Jézus velünk van, és ezáltal Isten van velünk. Hát ki lehetne akkor ellenünk, ha egyszer Isten velünk? És mi más hely lehetne világosabb tanúsága annak, hogy Isten velünk van Jézusban, mint a kereszt? Sehol máshol nem látható ennyire, hogy Isten velünk van. És ha Jézus mellettünk, akkor ki is lehet a mi vádlónk? Pál hatásos kérdése ezek után már nyilván mindenki számára abszurdnak tűnik az olvasók közül, akiknek a levelét címezte. Hát talán az az Isten, aki minket, bűnös embereket megmentett Jézus áldozata révén, és a hit által megigazított, és mentesített a vádtól, talán hát ő lenne az, aki most vádolna minket. Hát hogyan is tekintsünk akkor a végső számadásra, az utolsó ítéletre? Ritkán gondolunk arra, hogy az elszámoltatáskor nem egyszerűen könyvek nyitatnak és egyenleget vonnak, mint a számlán, a tetteinkből, jó és rosszakból, és majd valami kijön pozitív vagy negatív értékkel, hogy adós maradtam, vagy meggazdagodtam éppen. Arról van szó, hogy van vádlónk is a mennyei trón előtt, és ez a vádló az, aki rabságban tart minket, aki mindent megtesz a mi elpusztításunk érdekében, és mégis most arról szól Pál apostol, hogy de az ítéletben ott van valaki, aki viszont mellénk áll. Aki legyőzte a bűnt és a halált, és aki éppen ezért legyőzi ezt a vádaskodó alakot is. Ezért életünkben is, de halálunkban is az egyetlen reménységünk Jézus Krisztus. És ezért ad hálát a gyülekezet Jézus mennybe meneteléget, hogy ezt Isten elvégezte értünk. És ha tudod, hogy mindenki összeesküdött ellened, és azt érzed, hogy sarokba szorítottak, és törbecsaltak, és véged van, a legsúlyosabb vádakkal is illet a gonosz, és a fegyelmi bizottság már ki is mondja lassan az ítéletet, hogyha legkegyetlenebb vádló mellett még a lelkiismereted is erélyesen vádol, még akkor is tudhatod, hogy Isten veled van, sőt, talán akkor van igazán veled. A legmegdöbbentőbb az ellenünk zajló kötelezett szegési eljárásban, amely azért indult, nem mint az EU-ban, hanem azért, mert Isten törvényét megszegtük, és kárhozattal fenyeget a büntetés, nem egyszerűen egyebekkel, szankciókkal. Hát az a megdöbbentő ebben a tárgyalásban, hogy mintha kicsit kevesen lennének a tárgyalóteremben. Az eljárást egy bíró vezeti, a vádat az ügyész képviseli, a vádlottat pedig az ügyvédje. És mit látok, hogyha körbenézek ebben a mennyei tárgyalóteremben? Egészen megdöbbentő, mert tulajdonképpen ki is ítél el akkor, hogyha egyszerűen kiderül, hogy a bíró is az ügyvéd azonos személy. Hát ezért vannak kevesebben, úgymond a kelleténél. Hiszen valójában az Úr Jézus Krisztus az, aki maga a bíró az ítéletben, és mégis ő az, aki a hívők mellett áll, és a mennyei trónusnál esedezik értünk és közben jár. Hát hogyan ítélne el egy ilyen bíró, aki éppen értünk könyörög? Így hát nem csak egyszerűen arról van, hogy elhalkul az ügyész vádjá, elhalkul minden fenyegető szó, mert hát az ügyvéd mondjuk ügyesebb volt, hanem arról van szó, hogy Jézus a legfelsőbb bíróként esedezik értünk. Hát ő az, aki az ítéletet ki kell mondja, de mit mondhat, aki éppen értünk esedezik. Hát ez a jele annak, hogy Isten soha nem mond le rólunk. Senki, még a sátán legnagyobb cselvetése se tudja elérni azt, hogy ő lemondjon rólunk. Krisztus maga képviseli ügyünket a mennyben, és ezért nagyon jó, hogy van mennybe menetel. Hogy nem arról van szó, hogy ő itt maradt, aztán az örök élet beköszöntéig ezen a földön, és 2000 évig járja a tanítványokkal a világot. Nem valamiféle földi egyházfőként lenne, aki vezeti az egyház népét, hanem eltávozott. De nem azért, hogy ezután nélküle legyünk, hanem azért, hogy rájöjjünk, hogy mi az illúzió, és helyette mi a valóság, az ő valósága, az ő jelenléte. Hát így derül ki, hogy ez a meghalt és feltámadt Jézus egyúttal ugyanaz, azonos a megdicsőjött Krisztussal, aki ott ül az Atya jobbján és esedezik értünk. Dicsőségben uralkodik, Isten mindenható uralmában részesül, és ezt mégsem arra használja, hogy agyoncsapjon minket büntetésül, hanem azért, hogy a vádlóval szemben megvédjen és könyörök értünk. A kézzel fogható valóságnak azt hiszi az ember, hogy Jézus eltávozott ebből a világból, de mi hittel belekapaszkodhatunk az ő szavába, amely úgy búcsúzik, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Csak rá kell jönni, hogy mi az illúzió, és mi a valóság. Ámen. Imádkozzunk. Meghalt és feltámadt Jézus Krisztus. Köszönjük neked, hogy az Atya jobbján ülve is értünk esedezel, nem pedig ítéletre jössz közénk. Jó lehet, bőséges vádiratot állíthatnál össze ellenünk. Mindenség Ura, mennyei Atyánk, köszönjük, hogy fiadat nem kímélted, hanem mindnyájunkért odaadtad, és vele együtt mindennel megajándékoztál. Áldott légy, hogy nem ítéle tieidet kárhozatra, hanem mindannak, aki hisz egyszülöttedben, örök életet adományozol. Így hát, mivel te magad velünk vagy, már senki sem lehet ellenfél számunkra. Így, mivel megigazítottál, megszűnik minden vád a mennyben. Így, mivel bűneinkért haltál meg, és megigazulásunkra támadtál fel, nincs már semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Örömmel tekintünk hát mennybe meneteledre, mert tudjuk, hogy jó reménységet hagytál hátra nekünk, és elküldött szent lelkedet, hogy népedet vezesse, irányítsa, vigasztalja, megszentelje. Amen.